Tovább keressük a diagnózist a gazdasági depresszióra, a tőzsde hirtelen hangulatváltozásaira, és rajta tartjuk ujjunkat a piac pulzusán. Folytatódik a Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show.
Ezt most vegye be és nyugodjon meg!
A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
A Millás reggeli főtámogatója az idén 100 éves Magyar Nemzeti Bank.
Jó reggelt mindenkinek, 9 óra 9 perckor, vagy szép napot, július 22-én hétfőn. Ez a Millás reggeli, a Rádió Café 98.0-án. A stúdióban Gede Balázs.
És Kántor Endre, én is köszöntök mindenkit.
És a kedves hallgatók is természetesen különböző kérésekkel, információkkal, szeretettel látnak el minket.
Ennek meg félpercesekkel, például Gézunak most jött
kimaradt?
Meg. Hát nem kimaradt, most későn kelt, vagy legalábbis későn írt.
Igen?
Igen, azt mondja, hogy lassan már ott tartunk, hogy meg kell kérdezni, vajon mennyire makacs a dolgok, a tények. Hát, lehet. Azt mondja, hogy
igen, tényleg
milyen
asszály fake news.
Javaslom megnézni, hány milliméter volt idén, szerintem 22 nyarát akarjátok átbeszélni. Nem. Csak ezért, mert El Niño hatás van. Szerintem, ha most az asszály szót használjuk, mit használunk 3 év múlva? Végül is az asszály, ha 3 hete van, és az is, ha 3 év.
Hát jó, ezt majd megbeszéljük a szakértővel, de az nem úgy van, hogy azért, mert nagyobb aszály volt mondjuk 2022-ben, azért most nincs aszály, és az nem jelent problémát a mezőgazdaságra, tehát az nem úgy működik, hogy mi az, hogy mit használ. Tehát használunk majd azt, sőt, mondjuk, hogy nagyobb aszály.
A másik is problémás, az esőt milliméterben méricskélni sem biztos, hogy jó dolog mostában, mert ezek az özönvízszerű esőzések nem ugyanaz, mint ami kell az agráriumnak, de nem mi akarunk itt szakértősködni, mert van erre nekünk nagy kiváló szakértőnk, Raskó György agrárközgazdász, a két vagy a telefonunk.
Igen, de még előtte gyorsan a rovatot elkezdjük.
Ja.
No, ecsém, azt gumicsimmád van-e? Hát azt tudod, mi az ez iszű? Aztán acatolót forgattál-e már? És azt tudod-e, milyen magas a dránka?
Na majd, ha Mihálovics gazda segít, a Millás reggeli mezőgazdasági percei azoknak, akik tudni szeretnék, hogy kerül tönköly az asztalra.
Mert a tehén nem szalmazsák, hogy megtömjük, ugye?
Na, és akkor most mondjuk azt, hogy itt van velünk Raskó György, agrárközgazdász a vonalban. Jó reggelt!
Jó reggelt!
Jó reggelt kívánok!
Na, mekkora a probléma? Egész jól indult az év, de már múlt héten is, ugye, hát óriási károkról számoltunk be, ez a meleg, ez nem igazán kedvezett a kukoricának, egyéb növényekre sem, vagy növényeknek sem, de a kukorica elég nagy károkat szenvedett el. Mi a helyzet, milyen hozamra, és emellett milyen árakra lehet számítani, hogyha esetleg túl kevés lesz belőle?
Hát kevés nem lesz belőle, tehát ami a hazai szükséglet, az minden további nélkül megterem az idén, ugyanis az aszály csak lokálisan jelentkezett ebben az évben, elsősorban a Duna-Tisza közén, részben pedig Csongrád megye, Délbékés, tehát ezeken a területeken van jelentősebb aszály, viszont vannak az országnak olyan régiói, ahol gyakorlatilag aszályról nem beszélhetünk. Kánikuláról igen, és az is tud gondot okozni, kukoricának hőstressz eredményez, ami persze csökkenti a terméshozamokat, de azt kell, hogy mondjam, hogy a kukorica termelés ebben az évben legalább 4,5 millió tonna lesz, ez pedig a hazai szükségletet maximális mértékben fedezi, és nem kell számítani arra sem, hogy a Magyarország regionális aszálya okoz esetleg egy olyan áremelkedést, ami átgyűrűzik más élelmiszertermékekbe. Nem fog megtörténni, kukoricából a kereslet-kínálat egyensúlyban van, csendes a piac. Az árak egyébként alacsonyabbak, mint tavaly ilyenkor voltak, úgyhogy a magyar termelés mennyiségétől függően maximum egy 10-15%-os kukorica felvásárlási áremelkedés lehetséges, de ez is inkább jövő tavasszal, tehát a mostani időszakban azt gondolom, hogy olyan mértékű emelkedés nem történik, ami aztán érezhető súllyal átgyűrűzne más mezőgazdasági termékekbe, elsősorban állati termékekre gondolok.
Akkor ezek szerint ez a regionális, egyébként néztem ezt az asztálytérképet, amit lehet látni, hát tényleg a legdurvábban érintett rész, ugye ez a Duna-Tisza köze, illetve hát ugye azért meglepő lehet valakinek az, hogyha megnézi, hogy a Duna vonala az egyértelműen végig érintett ebben, ami ugye azt erősíti, hogy ez gyakorlatilag egy átfolyik rajtunk ez a víz, és nem tudjuk rendesen felhasználni. Ha unblock nincs, tehát a nagy kép az, hogy nincs probléma, mert például itt Észak-Kelet-Magyarország nagy részén úgy látom, hogy egyáltalán nincs veszély, vagy maximum enyhe veszély van, akkor regionálisan ez azért mégiscsak jelent problémát.
Hát igen, kétségtelen tény, de közel sem akkorát, mint ami volt 2022-ben. Egyrészt két pozitív dolog idén, hogy tavasszal megfelelő mennyiségű csapadék hullott, tehát a vetés utáni időszaknak a talaj nedvesség tartalma szinte kiváló volt, és ez mindenképp erőteljes növekedést eredményezett már a vetés után a kukoricánál, napraforgónál egyaránt. Emiatt korábban történt a virágzás is, még a kánikula előtti időszakban kifejezetten nagyszerű a megtermékenyülés a kukorica esetében, tehát ha nem is sokat, de azért időnként kap annyi esőt, ami segíti azt, hogy a termés ne legyen katasztrofális. Rekordtermés még június közepén kinézett, most már jóval szerényebbek a várakozások, de azt mondhatom, hogy vannak Dunántúlnak, Észak-Magyarországnak, Hajdú-Mihar megyében olyan területek, ahol egészen kiváló lesz a kukoricatermés, és hát így jön ki nekem, hogy az alacsony vetésterület, tehát nagyjából 800 ezer körül van, ami a korábbi 1 millióhoz képest jelentős csökkenés, de ezen a területen 4,5 millió tonna kukorica még most ebben az évben is meg fog teremni.
Aha, más gabonafélénkkel hogy állunk egyébként ott?
Hát Butából kifejezetten jó lett a termés mennyisége, aha, a minősége nem, uh-huh, de hát körülbelül olyan 70%-ban lett takarmány minőségű a búza, és csak 30%-ban étkezési, na de 30% is jó, 1,5 millió tonna, ami azt jelzi, hogy körülbelül 800 ezer tonna kell humán fogyasztásra. Tehát az, ami a jó minőségű kenyér, péksütemények, lisztek készítéséhez szükséges alapanyag, az megvan, és az ára sem várható, hogy különösebb mértékben emelkedjen, hiszen mondom, az európai piacon jelen pillanatban csend és nyugalom van, tehát olyan spekulációt kiváltó okok, amik voltak 22-ben, most 24 nyarán egyáltalán nem állnak fenn.
Kicsit, hogyha ilyen környezeti szempontból és tendenciájában vizsgáljuk a dolgokat, akkor mit lehetne egyébként tenni? Vagy milyen feladatok állnak az agrárium előtt itt a folyamatban lévő klímaváltozás elleni védekezés, tehát hogy tényleg ezek a termésátlagok vagy megmaradjanak, vagy csak kisebb mértékben csökkenjenek. Mit lehetne tenni? Milyen, nem tudom, öntözőrendszereket, csatornákat, stb. Létesíteni?
Hát első helyen ez az öntözés fontos, de fontossági sorrendet nézve az alkalmazkodás a klimatikus viszonyok megváltozása okán a talajművelésben, aha, ami annyit jelent, hogy olyan talajművelés kell, amely a lehető legjobban megőrzi a vizet, tehát ennek megvan a technológiája, tudják a gazdák, alkalmazzák is, tehát ezen a téren szerintem kifejezetten kiváló az alkalmazkodó képessége magyar gazdáknak. Általánossá vált a talaj-vízmegtartó képességét segítő talajművelés Magyarországon. Hát nyilvánvaló, hogy ebben majd tovább kell lépni, és akkor jön az öntözés, az úgynevezett olyan öntözés, ami nem biztos, hogy folyamatosan szükséges, de ahhoz, hogy a úgynevezett kritikus pillanatokat átvészelje a kukorica, napraforgó, más kapásnövények, cukorrépa például, az az öntözés az sajnos elkerülhetetlenné válik. Pontosabban fogalmazva, ott, ahol öntöznek, ott jelentősen magasabb termésátlag elérése lehetséges, ami értékben hektáronként nagyjából olyan 350-400 forintot jelent, ami azt jelzi, hogy minden egyes hektár öntözött terület óriási mértékben növeli nem csak a termelési értéket, az eladható mennyiséget, hanem a jövedelmet is, tehát a gazdák, illetve átütt értelemben a nemzetgazdaság jövedelmét is. És miután nagy területekről van szó, ezért azt gondolom, hogy minden olyan kormányzati intézkedés, amely az öntözés fejlesztése kapcsolatos, főleg az infrastruktúrális beruházásokat valósítja meg, az egyértelmű, hogy megtérül nemzetgazdasági szinten, és persze termelők számára is. Tehát nagyon sajnálatos, hogy ezen a területen hihetetlen elmaradás van. Tehát a szavakban minden kormány mondja, hogy öntözési programot indít, de most ott tartunk, hogy a 70-es évek végén közel 400 000 hektárt öntöztek Magyarországon, most jó esetben 150 000 hektár. Jelzi azt, hogy óriási az elmaradás, és a víz nem lett kevesebb. Tehát pláne, amit bejön az ország területére, Dunán, Tiszán, más folyókon át, az a vízmennyiség semmivel se kevesebb, mint volt 50-60 évvel ezelőtt. Egyébként a csapadék mennyisége sem kevesebb, tehát csak miután hirtelen nagy záporok jönnek, és nem csendes esők vannak, ezért egy komoly szemléletváltás szükséges, vagyis nem elvezetni kell a vizet, hanem megtartani. Ez egy más vízgazdálkodási filozófia, a vízittől is elvárható lenne, hogy arra koncentráljon, hogy ahelyett, hogy elvezeti a vizet, éppenséggel, amikor lezúdul, akkor úgymond az árvizet, azt nem a nagy folyókba vezesse, hanem olyan tározókba, amelyek vésztározók, szükségtározók, és amikor öntözésre szükség van, mint például az idén, akkor azt termelők hasznosítani tudják.
És van erre valami terv, hogy például ezt
és számítás, tehát igen, hogy például meg milyen volumenű költségvetési vagy büdzsé forrás kellene egy ilyen nagy átfogó beruházási terv létrehozására?
Ahhoz, hogy ennek az egésznek látszatja legyen, és elsősorban Alföldre gondolok, ha csak annyit tennénk, hogy a már megépített, évszázadokkal korábban megépített nagy csatornák, aztán a kisebbek és a víz, tehát a földekhez vezető árkok megtisztítása is valószínűleg több száz milliárd forintos költséget jelentene, de hangsúlyozom, amikor 2022-ben nagyjából 1000 milliárd kár érte az aszály miatt az alföldi gazdákat, idén körülbelül olyan 300 milliárd forint idáig, akkor azt gondolom, hogy ezeknek a beruházásoknak értelme van, és ez megtérülhet nemzetgazdasági, meg hát vállalkozás szintjén is. Persze a szomorú helyzet az, hogy Magyarország egyre extenzívebb módon gazdálkodik, tehát a gabonafélék, olajos magvak foglalják el a szántóterület 83-85%-át. Ezek mind extenzív növények, olyanok, amelyekkel nagy hozzáadott értéket nem lehet előállítani, és közben azok a termékek, zöldség, gyümölcse kell elsősorban gondolni, amelyben nagyon magas hozzáadott értéktermelés lehetősége benne van, azok szorulnak vissza évről évre. Egyszerűen elképesztő, hogy például a gyümölcsösök területe 175 ezer hektárról visszament most már 83 ezerre, a zöldségfélék területaránya lement 1,5%-ra, egészen elképesztő, fordított irányú fejlődés, hiszen ezek az ágazatok más országokban bizonyítottan hatalmas fejlődést hoztak a fejlesztésük révén. Lengyelországot emelném ki. Ma már nem Magyarország a almatermelő, a ribizli, málna és zöldségtermelő, már fűszerpaprikát se termelünk annyi, amennyi nekünk kell. És közben a lengyelek olyan mértékű fejlesztéseket valósítottak meg, hogy ők lettek Közép-Európa ellátói ezekből a termékekből, amelyek hozzáadott értéke többszöröse mondjuk egy búza vagy kukorica hozzáadott értékének.
És míg a végére ugye térjünk vissza egy kicsit ehhez a Duna-Tisza közé, ez ugye itt említettük az elején, hogy ez a legérintettebb rész, illetve hát végig a Duna vonala, hogy ennek van valami terve, hogy ezt normálisan, hogy lehet ne esetleg visszaforgatni, hogy ne ez legyen vele, amit most látunk, hogy ilyen vízhiányos terület?
Nagyon egyszerű a dolog, legalábbis elméletben az kellene, hogy minden falu, ahol jelentősebb mezőgazdasági tevékenység folyik, annak legyen saját tározója. Tehát ez egyébként Egyesült Államokban így van, ott minden gazdának megvan a saját víztározója. Ezt szép, komótosan, nyilvánvaló évtizedes munka el kellene kezdeni építeni, és aztán remélhetőleg egy 20-30 év múlva az egész Magyarország területén lenne olyan tározó rendszer, ami az életmentő öntözéshez szükséges vizet biztosítja. Ma ebből jóformán semmi nincs. Egyszerűen számomra érthetetlen ez a nem törődömség. Mi gazdálkodunk, van öntözött területünk, és azt bővítettük több száz hektárral az elmúlt időszakban, és azt mondom, hogy nincs olyan, tehát nem lehet hibázni ezzel, ezek egyértelműen megtérülő beruházások, mi is folytatjuk tovább. Azt, hogy mások miért nem teszik, hát ez egy költői kérdés valószínűleg, hogy kormányok részéről kicsit erőteljesebb gazdasági ösztönzés és hozzáállás kellene ahhoz, hogy a öntözési kedv az ország különböző területein a gazdáknál jelentősen hát emelkedjen. Tudom, hogy drága játék, beruházás igényes, de aki hosszú távra gazdálkodik, és nem csak az uniós földalapú támogatásra hajt, azok számára én adnék lehetőséget, akár makrogazdasági ösztönzése adótól kezdve támogatásig, hitelkamatok támogatásáig, hogy a gazdáknak legalább egy része, akik tényleg hosszú távon próbálnak mezőgazdaságból megélni, bátran belemerjenek kezdjenek egy ilyen fejlesztéshez. Tehát ezt tudjuk már évtizedek óta, hogy erre lenne szükség. Mégis nagyon-nagyon lassan haladunk előre. Öntözési társulások kellenének, gazdák egymás között el kellene tudniuk osztani a vizet értelmesen, és nem csak a vizet elosztani, hanem a csatornákat is tisztítani, árkokat rendben tartani. Ahogy ez Olaszországban van, vagy éppen dél-mediterrán országok bármelyikében, olyan klímaváltozás látható jelei vannak, hogy ezt az ezirányú fejlesztés nem csak a fizikai tárgyak megépítését, hanem a agyak átállítását is egy ilyen szemléletű gazdálkodásra szerintem itt lenne az ideje hozzákezdeni.
Hát reméljük a legjobbakat.
Reméljük, mert különben sok jó nem sül ebből ki. Nagyon szépen köszönjük az információkat.
Szívesen, minden jót,
viszont hallásra.
Raskó György agrárközgazdásszal beszélgettünk az a kapcsolatban, hogy a hő és a vízhiány milyen hatással van. Elsősorban ugye a kukoricáról kezdtük el, de a búzáról is volt szó, meg alapvetően a gyümölcstermesztés helyzetéről Magyarországon. Milyen kiutak vannak abból a helyzetből, amiben most van a magyar agrárium? Erről beszélgettünk.
Mihálovics gazda most felpattant egy kultivátorra, utána néz a kocaforgónak, de a jövő héten megint segít tapintással meghatározni, hány mikron a gyapjú.
Hoci a pipát, meg a gumicsimmát! Most már aztán gazdálkodjunk a rézangyalát, mert nem lesz itt semmi se. Arról se begye meg, a minden segít neki.
Tőzsdei és pénzügyi hírek első kézből a Rádió Cafén, az Equilor befektetési ZRT-től. Equilor, 1990 óta a befektetések szakértője.
A vonalban Varga Zoltán, szenior elemző. Szervusz, jó reggelt kívánunk!
Sziasztok, jó reggelt!
Szia, jó reggelt!
Na, mi a helyzet a budapesti értéktőzsdén? Mennyire van jó hangulat, vagy nincs?
Jó hangulatban indult a kereskedés, 72.941 pontig is emelkedett a Bux Index. Ugye múlt pénteken újabb rekordot sikerült beállítani, 73.000 pont felett. Most viszont egy nagyon pici mínusz látunk, 0,11%-os csökkenés, 72.859 ponton járunk. A vezető részvények közül az OTP és a Magyar Telekom mutat némi pluszt, az OTP esetében mindössze 10 forintos, a többlet 18.630 forint. A Magyar Telekom viszont majdnem 1%-kal tudott emelkedni, 1088 forintra. A MOL, illetve a Richter kisebb csökkenésben, a MOL esetében 0,5%-os mínusz látunk, 2830 forint, míg a Richternél 0,31%-os a csökkenés, 9735 forint. A forgalom viszont az átlagosnál magasabb, 1 milliárd forint felett vagyunk már.
Ó, hát ez elég szép fél óra alatt, mármint a mostani időszakban. Vagy
minek igen, köszönhető igen, ez, lehet tudni?
Az OTP-ben van 840 millió forintos forgalom. Hír nem jött ki, ami indokolná, ugye annyi volt, hogy pénteken folytatódott a saját részvényvásárlás. Elképzelhető, hogy most is reggeli órákban egy nagyobb megbízást adott be az OTP, illetve az OTP broker cég a saját részvényvásárlásokra, de olyan hír nem látott napvilágot, ami indokolná. Egyébként a nemzetközi befektetői hangulat most pozitívnak mondható Európában. Múlt heti botladozásokat követően most 0,5% körüli pluszban vannak a fontosabb európai részvényindexek.
Akartam is kérdezni, hogy ugye, hogy a Biden visszalépés hírére volt-e valami reakció?
Igen, néztük Ázsiát, ott nagyon nem mutatkozott semmi ilyen, vagy nem látszott.
Igen, hát Ázsiában vegyes mozgások voltak, viszont Európában, illetve az amerikai futures indexek alapján arra lehet következtetni, hogy inkább optimistán fogadják a befektetők a bejelentést. Bár most még nem szabad elkiabálni, hiszen az elmúlt három napban azért elég komoly negatív korrekciót láthattunk a tengeren túlon. Elképzelhető, hogy ma is esni fognak az árfolyamok. Most, ha most indulna a kereskedés, akkor ilyen 0,2%-os pluszban nyitna az S&P.
Oké, okay, mi a helyzet a forinttal? Tehát ugye ott azért volt egy kis botladozás. Most olyan 3,90 környékén van az árfolyam, de azért nem mondhatni stabilnak.
Igen, most 390,82 az euró árfolyama, tehát egy kis forint gyengülés lehet látni. A dollár forinté pedig 359 kereken ebben a pillanatban. Ugye itt ma nem várható nagyobb mozgás, de holnap az MNB délután kamatdöntőülést tart. Egyébként mi azt várjuk, hogy 25 bázis pontos kamatvágást még végre tudnak hajtani, bár ugye a legutóbbi ülésen inkább abban az irányba kommunikált a jegybank, hogy szünetet fog tartani, de az amerikai kamatvágási várakozások erősödése, illetve a júniusi inflációs infláció alakulása miatt, illetve az ország kockázati megítélésünk is javulni tudott az elmúlt hetekben, még van tere a kamatvágásnak, úgy látjuk.
Oké, meglátjuk akkor, hogyan végződik a nap. Köszi szépen a beszámolódat. Jó munkát.
Köszönöm szépen a figyelmet. Sziasztok.
Varga Zoltán szenior elemző számolt be a tőzsdén történtekről.
Tőzsdei és pénzügyi híreket hallottatok a Rádió Cafén az Equilor befektetési ZRT-től. Equilor, 1990 óta a befektetések szakértője. Volt már olyan érzésed, hogy egyszer csak megtaláltad a megoldást?
Aha, aha, aha.
A felismerés pillanatában jön el a heuréka élmény.
Aha.
A Millás reggeli jövő és trendkutatással foglalkozó tudományos ismeretterjesztő rovata következik.
Hát ugye nagy napja van a Vénusznak mai napon, mert hogy egy szovjet Venyera 8 nevű szonda elérte a Vénusz felszínét, és mérési adatokat közvetít, és ezzel
1972-ben ezen a napon történt, így van.
És ezért gondoltuk, hogy itt érdemes lehet említést tenni a Vénusz felszíne, légköre, illetve az arra utaló jelek kapcsán, amelyek talán életre utalhatnak. Azért talán, mert elég nehéz elképzelni, ugye, hogy egy 450 fokos bolygón bármi életszerű dolog megjelenik.
Az a helyzet, hogy ez most már a többedik olyan adat, amit begyűjtöttek tudósok, és azért beszélünk róla, mert ez egy mostani sztori. Az történt, hogy foszfint és ammóniát mutattak ki a bolygón. Ezt szerdán prezentálták egy csillagászati konferencián a múlt héten, akik ezt találták, és ezek a gázok bioszignatúrák, tehát olyan anyagok, amelyek életre utalhatnak. A Földön ezeket jellemzően élőlények, illetve az ipar bocsátja ki, tehát valami olyan tevékenységből származik, ami értelmes tevékenység, vagy pedig maga az életből származó, és a tudósok nem tudnak olyan geológiai vagy légköri folyamatokról, amelyek ezen gázok jelenlétét magyaráznák egyébként. Tehát ez az, ami nagyon-nagyon lázba hozta a nemzetközi tudós, hogy mondják ezt, tudós társadalmat, köszönöm szénát, szépen, a tudós igen. Szénát, igen. Most ugye az, hogy ez a két anyag önmagában még nem bizonyíték a Földön kívüli életnek.
És hát ugye miután nagyon mostanák a körülmények, azért az kétséges, hogy a mostani jelenlétére utalhat-e, de esetleg arra igen, hogy korábban talán volt valami életszerű jelenlét, illetve a bolygón, és annak a nyomai lehetnek ezek a gázok.
Hát vagy arra, hogy korábban volt, azt gondolják a kutatók, hogy volt egykor egy mérsékeltebb, nedves igen. korszaka ennek a bolygónak, akkor kialakulhatott rajta az élet, és elképzelhető, hogy a későbbi felmelegedéshez alkalmazkodott néhány olyan organizmus, amelyek a légkörben máig fennmaradtak, és ez magyarázhatja a foszfin jelenlétét. A Földön oxigén szegény környezetben élő mikróbák bocsátanak ki ilyet. Tehát belegben például lévő mikroorganizmusok. Nagyon érdekes. Mindenesetre nyilván több vizsgálatra van szükség, de hogy sokszor nem gondolunk a Marssal foglalkozik sok mindenki, igen. De hogy a Vénusszal nem foglalkoztak olyan sokat, illetve nem volt annyira a fókuszban, de egyre többen...
Hát ugye a Marson is cudar időjárás van, de talán egy fokkal emberibbé tehető, mint hát ez a 450 fokon ott semmit nem lehet csinálni, úgyhogy gondolom, el tudom kezdeni, hogy ezért nem...
De az az elképzelés, hogy nem a felszínen van bármi is, hanem fönt a légkörben. Tehát, hogy így nem a 450 fokos felszínen történik valami, hanem sokkal följebb, ahol hidegebb is van. Úgyhogy ez a mi azt megfigyelték egyébként, hogy vulkáni aktivitás van, vagy hát ennek a nyomai, amire bukkantak a Vénuszon. Különböző egyetemekről dolgozó csillagászok, doktoranduszok két hatalmas kanyargó láva folyamot észleltek az égitesten, és ugye a Föld és a Vénusz ugye szomszédok, és egy időben alakult ki a két bolygó, hasonló anyagú, illetve méretű is, és azt mondják, hogy a Vénuszon ma is találhatók vulkánok, a légkör azonban gyakorlatilag átláthatatlan, kitörést ezért még nem dokumentáltak, ezért is nehéz megfigyelni, tehát hogy nem tudunk átjutni csak egyszer megfigyeléssel a légkörön. Minden esetre olyan szoftverrel elemezték a Magellán adatait, amit korábban szolgáltatott a NASA űrszondája, mert képes volt megvizsgálni a bolygó nagy részét. Sajnos a viszonylag alacsony felbontású képeken nehéz kiszúrni a potenciális kőzetolvadékot, amit akkor figyeltek, de most elemezték az adatokat, és két egyértelmű láva folyamot találtak. Úgyhogy korábban is sejtették, hogy vannak még aktív kitörések, de ezt nem tudták biztosan. Tehát azért annak ellenére, hogy fókuszba került jobban a Mars, mint egy olyan terület, ahova esetleg indíthatunk missziót, a Vénuszt is azért elég komolyan figyelik különböző NASA és más kutatások zajlanak. De oxigént is találtak már korábban, tehát azt hiszem tavaly volt erről hír, német asztrofizikusoknak sikerült oxigén atomot kimutatniuk a Vénusz naphoz közelebbi oldalán, és hát ugye mondom, tehát folyamatosan azért próbálják megfejteni a közeli föld közeli egyik közeli szomszédjának a titkait, amit például ez a légkör rejt. És nagyon fontos az, amit mondtál, hogy a mostani 454 Celsius fokos átlaghőmérséklethez képest korábban milyen volt a helyzet. Azt gondolják a tudósok, hogy óceánjai is voltak a Vénusznak, azok azonban elpárologtak az üvegházhatású gázok miatt. Úgyhogy aztán utána azt mondták, hogy ezek nem óceánok voltak, hanem ilyen lávatavak.
Hát igen, abban meg mártózni, ugye.
Jó, hát ezt most nem tudom.
Vagy pecázni.
Figyelj, találtak olyan organizmusokat is, meg élőlényeket, amely egészen elképesztő dolgokra képesek a Földön. Például ilyen nagyon mély óceán árkokban élő különböző élőlények, akik például kimondottan az ilyen mélytengeri lávakitörések mellett élnek olyan extrém hőmérsékleten, aha, és olyasmivel táplálkoznak, amivel eddig nem gondolták, hogy lehet. Tehát én nekem azt tetszik egyébként ebben, hogy találnak valami nyomot, például most ebben az esetben ez a foszfén, és akkor megpróbálják megfejteni, hogy mi történt. Az nagyon érdekes, biztos, hogy nem ismert olyan geológiai folyamat, ami alapján ez kialakulhat máshol, úgyhogy most ez egy nagy fejtörést okoz, meg hát nyilván a vizsgálódások igen, célpontjává teszi a bolygót. Különben maga a Vénusz azért is érdekes, mert ugye az van, hogy mivel a Föld és a Nap között helyezkedik el, ezért van egy olyan mozgása, hogy egy néhány hónapig a Naptól keletre, aztán utána néhány hónapig a Naptól nyugatra látható, illetve kalauz csillagok közé tartozik, mivel segítette az embereket az utazásaik során tájékozódásban. Ugye reggel külön adtak nevet a reggel látható, és külön az esti Vénusz számára. Ez volt a hajnalcsillag és az esti csillag név, ebből lett ugye az est-hajnalcsillag összehozva közösen, tehát ugye az egyik legfényesebb pont. Az ókori görögök teljesen külön említették a kettőt, ugye, mint ahogy a régi magyar pásztorok is, az esti csillag és a hajnalcsillagnak, és azt hitték, hogy külön égi testek. A Hesperosz volt a napnyugati, és a Foszforosz volt a fényhozó, ami a néven ismerték. Uh-huh. És ugye az a Vénusz, mint név, amit most használunk, az pedig nyilván a római szépség istennőjéről kapta ezt a nevét. A dal, ami szólt a rovat előtt, az pedig az Erik Sumo feldolgozása volt annak a számnak, és tök vicces, hogy ugye ez a magyar dal benne van, ami a Shocking Blue, eredetileg ugye ez egy holland zenekar volt, aminek a 60-as években volt az egyik nagy sikere ez a Vénusz, aminek ugye Veres Mariska volt az énekes nője, aki természetesen magyar származású, és egy magyar, illetve hát roma származású hegedűsnek, Veres Lajosnak a lánya volt Veres Mariska, aki hát azért ilyen dalokat is simán elhegedült szerintem Hágában, mert hogy ilyen zenész cigány volt, aki ott élt kint, úgyhogy ilyen szempontból is van a Vénusznak magyar vonatkozása.
Heuréka élmény, a Millás reggeli jövő és trendkutatással foglalkozó tudományos ismeretterjesztő rovata hangzott el.
Aha, aha, aha.
Zoltán, annyit írt nekünk, a Holdon talált barlangok izgalmasabbak.
Az is jó. Igen. A Holdon talált barlang is izgalmas, már rögtön űrbázist akarnak építeni, igen, ott, igen, mert igen, az véd a kozmikus sugárzástól, igen, és az tök
hát
jó.
Hát meg át onnan ugye lehet dobbantani a Mars felé.
Meg mint tudjuk,
hát,
ott vannak a nácik bent, tehát a Holdon a barlangokba minden. Ne nézz így rám. Ott nem láttátok azt a filmet? Az
nem,
nagyon
szerencsére.
Jó. Pedig jó. De néha el kell az embernek így dobnia mindent, amit az agyát is, igen, és akkor egy kis olyan szórakozást nézni. A zombi nácik a Holdon, az jó, szerintem
fú, egyre keményebb, egy zombi.
Hát megzombultak szegények. Aha,
értem.
Az már egyik ilyen, egy ilyen barlangba találnak egy ilyen fura ízét, és bemennek, és akkor ott vannak. Ezek arra várnak, hogy visszajöjessenek, és megcsinálják,
és
amit akartak.
És ezt végignézted?
Igen, nagyon jó volt.
remek.
Sok ilyen kitartást segítő ital kellett hozzá, de sikerült.
Elvis Presley nem volt velük?
Sajnos nem.
Ő a másik, a sötét oldalon volt, és azért nem látszott a film. Na jó van, hát köszönjük szépen a figyelmet, Smitannek adjuk a helyet, hogy átvegye pozícióját, és híreket mondjon nektek, holnap pedig folytatjuk, és csinálunk egy új Millás reggelit fél héttől, előtte persze 6-tól fél hétig.
Még egyszer mondom, hogy foglalkozunk a Biden visszalépéssel. Igen. És Kamala Harris-szel természetesen, mert hogy jön Dobozi István ide a stúdióba, úgyhogy...
Hát meg azzal is azt is megpróbáljuk megfejteni, hogy miután a Világbank vezető közgazdászával, ex-vezető közgazdászával beszélgetünk, hogy mit hozhat
a bizonyán.
Trump győzelem gazdasági szempontból, mert most egyelőre arra adunk nagyobb esélyt, de persze azt is megnézzük majd egy demokrata győzelem esetén, mire lehet számítani.
Így van.
Ha összejön. Nos, hát akkor szép napot. Sziasztok!
Mára véget ért ugyan a műszak, az ügyelet azonban mindig tart. A sürgősségi és félig zárt osztályon holnap reggel újra megtöltjük a kávésbögréket, és felvesszük a piaci sztetoszkópot. Addig is keressetek minket közösségi rendelünkben a Facebookon, a mai adás podcastjét pedig a radiokafé98.hu és millásreggeli.hu oldalakon, a Spotify-on és a Google Podcast-en.
Millás reggeli.
A Rádiókafé gazdasági Muppet Show-ja. Két dologban bízhatsz. Az egyik mi vagyunk.
A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel. A Millás reggeli főtámogatója az idén 100 éves Magyar Nemzeti Bank.